Kontakt Rádió. A Fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária. Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Kontakt Rádióban, a Fáraók földjén című műsorban, melyben ezúttal Sinuhe irodalmi magazinunkkal jelentkeztünk. Folytatjuk történetünket, a paraszt panaszait, eddig ugye több panaszt meghallgattunk, most két újabb panasz fog következni, de mint hallják a hangom, nincsen teljesen rendben, úgyhogy egy kicsit visszavonulok és átadom a szót Annának.
Mostanában nem történt semmi a társaság életében, tehát azt hiszem az lenne a legpraktikusabb, hogyha rögtön neki kezdenénk ennek a bizonyos óegyiptomi novella gyűjteményből származó paraszt panaszainak.
De azért egy pillanatra közbeszólnék, nincsen még határozott időpontunk, de a Nemes Marcell kiállításra szervezünk tárlatvezetést a Szép Művészeti Múzeumban. Az időpontja majd a honlapon lesz olvasható. Mármint a www.mept.hu honlapon.
Jó, de hát ennek szegény parasztnak nem sok köze van Nemes Marcellhez.
Csak mint társasági hírek.
Ja, apropó, Aranymúzeumban nem megyünk?
Majd egyszer lehet, hogy oda is elmegyünk. Az állandó kiállítás, úgyhogy nem kell elsietni. Most az elején biztos, hogy nagyon sokan mennek.
Mert én Alexandriában voltam, egy ilyen Sofia Zagulnak volt egy ilyen állandó kiállítása a palotájában, ahol csodálatos ékszerek és egyebek voltak, többek között porcelán bilik voltak kiállítva. Itt viszont azt hiszem minden arany, úgyhogy, vagy legalábbis azt mondják, hogy minden arany, de őt is meg akarjuk nézni majd. Na most nem tudom, van még valami, vagy pedig rászállhatok erre a szegény parasztra, aki egyfolytában itt zokogott.
Kezdhetjük, csak mondjuk el, hogy előzőleg mi mindenről volt eddig már szó.
Az egész úgy kezdődött, hogy ez a paraszt, aki Vádi Natrumban lakott, elhatározta, hogy felesleges terményeit, és az gondolom általa gyártott kosarakat és egyebeket felpakolta egy szamárka hátára, elindult vele a piac felé, tehát a városi piac felé, azonban az elöljáró, tehát a helység elöljárója megkívánta ezeket a dolgokat, és az útra terített egy, mondjuk azt, hogy lepedőt, egy leplet, ami teljesen befette az utat, tehát a paraszt arra sem mehetett, a másik oldalon egy föld volt, ahonnan a szamárkája véletlenül néhány szemzabot elrágcsált.
Árpád, az Árpád dísmálta meg.
Erre ez a galád ember elvette tőle a, nem csak hogy nem engedte át a földjén, hanem még a csacsiját is elvette tőle. Erre a paraszt, bízva a nagyokban, igen, szegény árva fickó, elment a terület főigazgatójához. Hát mondjuk azt, hogy főigazgatójához, mert nem tudom, hogy
előjárójához,
mindegy, szóval az előjárójához, akit úgy hívtak, hogy...
Merufia Renzi.
Ez az. Tehát Merufia Renzihez, akiről egyébként tudva levő volt, hogy igazságos ember, aki meghallgatta a paraszt beadványát, és annyira érdekesnek találta a stílust, ahogy a paraszt röviden előadta az ő panaszát, hogy a fáraó felé továbbította, hogy van itt egy paraszt, aki sokkal okosabb, mint a többiek, mármint az udvarban lévők, és a fáraó kérte, hogy ezt a panaszt írásban nyújtsák be felé is, hogy ő is gyönyörködhessen benne. Na most Meru fia megkapta az ukázt, hogy azért ne hagyja a paraszt családját éhezni, tehát azoknak is kiutaltatott ennivalót, meg a parasztnak is kiutaltatott ennivalót, de valahogy úgy, hogy a paraszt el ne bízza magát, hogy a barátainak utaltatta ki ezt az ételt, hogy azok adják át, mint kvázi az ő ajándékukat. Na most a szegény paraszt itt mondta, csak mondta a magáét, eddig már 4 ilyen panaszt hallgattunk végig. Egyre idegesebb lett. Úgyhogy az eredeti, az első alázatos parasztból a negyediknek a végére már határozottan pimasz paraszt lett. Többek között ezért is kissé megleckésztette őt az előjáró. És ugyanakkor viszont nagyon érdekes ez az egész leírás, hiszen az akkori helyzetet képviseli.
Ezen keresztül meg lehet ismerni valamennyi, természetesen nem részletekbe menően, de valamennyire a korabeli életet, és amit még meg lehet ismerni, az a szentenciák, vagyis a bölcsmondások, amiben nagyon bővelkedik ez a panasz, nem csak ez a panasz, hanem mindegyik panasz, úgyhogy nagyon jól mutatja, hogy mennyire a hétköznapi életnek részét alkották a különböző intelmek, amiket mi néhány intelemgyűjteményből ismerünk, és amikhez hasonló rövid mondások itt is majd nagy mennyiségben fognak szerepelni.
Igen, ez a Szent István intelmei az ő fiához. No, bocsánat, ez gonoszkodás volt részemről.
Itt Hunanuf intelmei Merufia Renzihez.
Így van. No, kezdjük akkor ezt a könyörgést. De most itt szó van a jiharról, ami a Magyarországon is talál, régen, hát nem hiszem, hogy mostanában található, de régen a Duna deltájából feljöttek ezek az óriás vizák. Tehát eljött a paraszt, hogy ötödször könyörögjön neki, mármint Merufia Remzinek. A kudu halász, a juhalász lemészárolja a jihalat, a halra lövő elejti az aubebu halat, a dzsabehu halász a pákerhal ellen van, a vetőhálós felkalapálja a folyót, íme te hozzájuk vagy hasonlatos. Ne rabold meg a szegényt a vagyonától, a gyengét, akit ismersz, a nyomorult holmia lélegzete, és aki elveszi órától, megfojtja őt. Téged a kihallgatással bíztak meg, hogy ítélj a két fél között, hogy megbüntesd a rablót. De íme, te a rablót támogatod, ezt teszed te. Bíznak benned, és te is bűnös lettél. A nyomorult gátjává tettek, aki őrzi, hogy meg ne fulladjon, s íme te az ő tava lettél, heves áramlású. Nem tudom, Hédi, akarsz-e néhány szót ehhez fűzni, vagy majd csak a következő panasz
majd
végén?
A következő végén a vásárcsarnokban volt egy látogatónk, aki néhány kérdésre ezzel a két résszel kapcsolatban válaszolt. Először azt mondanám majd el.
Jó. Tehát akkor ez volt az ötödik parasz, amikor, illetve a parasz ötödik panasza, amikor a halászattal foglalkozott. Illetve a halászatban található kifejezések kell illette az előjárót. Most jön a paraszt hatodik panasza. Eljött a paraszt, hogy könyörögjön neki hatodszor mondván. Nagy ház előjáró, uram, mindenki, aki elmulasztja a hazugságot, megteremti az igazságot, megteremti a jót, és elpusztítja a rosszat, olyan, mint amikor jön a jó lakás, mely véget vet az éhségnek, a ruha, mely véget vet a mesztelenségnek, mint heves vihar után az ég nyugalma, mely megmelegít minden fagyoskodót, mint a tűz, mely megfőzi a nyerset, mint a víz, amely a szomjat oltja. Ez nagyon szép volt. Lásd meg szemeiddel, akinek osztania kellene, rabló, akinek megnyugtatnia kellene, fájdalmat, akinek megszépíteni kellene, szenvedést okoz. A csaló megkisebbíti az igazságot. Aki jól tölt, se nem csonkítja, csordultig se önti az igazságot, mit ha hozol, adj embertársadnak. Amit megrágtak, hiány van a helyes mértéknek. Az én bánatom elvezetett engem a válásig, helyzetem elhozza a távozást, ám nem lehet tudni, hogy mi van a szívben. Ne habozz, cselekedj a jelentettek szerint. Ha te elszakítasz, kiköt meg. A horgony nálad van, ám ha kioldódik áradás alkalmából, ha a hajó befut, az ár elragadja, rakománya tönkre megy, az ország számára minden partnál. Tudod dolog, tanult vagy, mester vagy, tökéletes vagy, de nem azért, hogy rabolj. A példakép vagy mindenki számára, és körülötted elhajlás van. Az igaz mérték vagy mindenki számára, te egész ország csalója, gyalázatosság kertésze, aki megöntözi kertjét bűnnel, hogy teremjen kertje hazugságot, hogy megöntözze a rossz földeket. Egy szóval már megint egy kicsikét félrement, de hagyjuk Hédit, hogy adja meg a magyarázatot.
Most messze nem annyira, mint előző alkalommal. Igaz, hogy most azt se tudjuk, hogy mikor szólította meg Hunanup, mert ugye előzőleg tudtuk, hogy a Harzafész templomból lépett éppen ki, amikor megszólította. Uh-huh. Most nincsen semmilyen, tehát nem ismerjük azt a környezetet, amiben beszél hozzá. Minden esetre az ötödik panasz az lényegesen rövidebb, mint a korábbiak, és a hatodik is valamivel rövidebb, mint az előzőek, tehát feltételezhetően itt sietősebb volt Merufia Renci dolga.
De valahogy hullámzott magának a parasznak is a beszéde. Mert rosszal kezdte, utána feldicsérte, utána megint úgy lerántotta.
Igen, feltételezhetően a hangulata, ahogy változott, úgy változott a beszéde is, de végig általánosságban beszélt, és te, mint bíró, tehát nem mint te, mint Merufia Renci, mint ez a személy.
Nem a személyhez szólt, hanem a bíróhoz, magához.
Igen. Tehát a vásárcsarnokban föltettünk néhány kérdést ezzel a két résszel kapcsolatban. Az első kérdés úgy hangzott, hogy mivel próbált hatni Hunanup a nagy ház elöljáróra. Na most a válasz az volt, hogy nyugalommal, a helyzet elfogadásával, valamint azzal, hogy az igazság az győzedelmeskedjen. Tehát a mátra, az igazságra tette a hangsúlyt, és ezzel nagyon jól ráérzett az egyiptomi szemléletmódra, hogy Egyiptomban a legfőbb döntőért, hogy a mát szerint éljen valaki.
Ebben neked tökéletesen igazad van, csak azt szeretném tudni, hogy mit olvasott az illető, mert valóban a mátról van szó, valóban erről van szó, de egyáltalán nem jellemzi az a békés nyugalom, ahogy a válaszadó leírta.
Igen, de hogyha ma valaki panasszal fordul valakihez, gondolj bele, nem általánosságokról beszél, hanem rátámad az illetőre, hogy képzeli ezt, micsoda bánásmód ez. Szóval nem ezzel a kimért, nyugodt, hogy is mondjam, szép kerek mondatokkal beszélnek általában az emberek, hanem veszekednek, sokkal vehemensebben. Tehát itt is van benne, de azért ez a veszekedés, ez kevésbé erőteljes, mint amit a tévében lehet mondjuk látni ennél a veszekedés műsornál. A következő kérdés volt, hogy hogyan változik a paraszt érzelmeinek kifejezési módja.
Na, erre vagyok kíváncsi.
Erre azt írta, hogy először csak rámutat a problémákra, utána megmutatja, hogyan hat ez a probléma az életben általánosságban, végül az önértékelésére, tehát Merufia Rencinek a saját önértékelésére, az önképére próbálhatni. Ami a gyakorlatilag azt jelenti, hogy egyre mélyebb és tartalmasabb lesz a beszéde.
Hát én nem tudom. Én a beszédből azt vettem ki, hogy a végén ott ad, hogy te piszokrabló, de hát aki ezt a választ adta, ez egy nagyon kulturált és nagyon, hogy is mondjam, talán tanár lehetett. Vagy
diák volt az illető, diák. Hallgató.
Akkor értem.
Na most akkor volt egy olyan kérdés, hogy milyen művészi eszközöket lehet fölismerni, és itt tulajdonképpen igaza volt, de azért meglepődtem, mert a hasonlatot meg a megszemélyesítést írta, és a közmondásokat, szentenciákat, azokat nem jegyezte meg, holott az annyira jellemző erre a beszédre is, hogy egy csomó az egyiptomiak számára közmondásos mondat hangzik el benne.
Itt a lélegzetről van szó?
Például, igen.
Igen, ezt először nem egészen értettem, utána kétszer-háromszor át kellett olvasnom ahhoz, meg végig kellett gondolni, hogy aki nem jut levegőhöz, hát az megfullad, és az ember számára szinte a legfontosabb dolog az, hogy levegőt kapjon.
Igen, hát az élet lehelete, ez az alap az ókori egyiptomiaknál, hogyha nincsen az életnek meg a lehelete, nem tud lélegezni az élető, akkor meghalt. Tehát ezt ők is megfigyelték, és ezt teljesen általánosság szintjére emelték, és ezt a leheletet a fáraó adja az embereknek. Azért tudja a fáraó adni, mert az istenek odaadják neki, hogy ő tovább tudja adni. De nem csak ez ilyen bölcsmondás, szentencia benne, hanem például az is, hogy aki elmulasztja a hazugságot, megteremti az igazságot. És ugyanakkor itt van egy másik művészi eszköz is, az ellentétnek az eszköze. Amit az ellentétbeállítás végig az egész beszéden, hol pozitív, hol negatív, tehát mindig egymást váltják az ellentétek. Amikor már úgy kezdett kifogyni a ötletekből, akkor gyorsan az ellentétébe ment át, és akkor megint jöttek az újabb kerek, szép mondatok.
Ez egyfajta hangulati ingadozás.
Igen. Nak
fogható fel tulajdonképpen.
Igen. Aztán volt egy olyan kérdésünk, hogy milyen erkölcsi felfogást tükröznek a panaszok. No, erre azt írta, hogy az egyenlőség a gyengébb és elesettebb támogatása, a magasabb rangúval szembeni magasabb elvárások.
Ne haragudj, hogy a legutolsó mondatot értem, de az egyenlőséggel mit akar?
Hát, hogy egy paraszt így beszélhet egy nagy ház elöljáróhoz.
Igen.
Tehát, hogy gyakorlatilag egyenrangú félként beszélt vele, holott a társadalmi hierarchiában lényegesen alacsonyabban volt.
Még az a szerencse, hogy ez tulajdonképpen egyfajta mesének fogható fel, mert hát nem nagyon hiszem, hogy egy paraszt, aki leborul az elől, nem áll, hanem leborul az elöljáró előtt, ilyen egyenlőségi szöveget adhatna elő.
Hát a való életben nem tudom, hogy mennyire gyakran fordult elő, az biztos, hogy nem lehetett túlságosan gyakori, de ugyanakkor az meg érdekes, hogy ez egy tanmese volt. Tehát nem egyszerű mese, hanem olyan, amit tanultak az iskolában az írnokok. Tehát amivel az ő erkölcsi nézeteiket kívánták erősíteni, megfelelő alapot adni hozzá. Tehát tény és való, hogy a műveletlen ember az nem tudja ezt, nem tud ilyen szépen beszélni, az ne is beszéljen egyenrangúként a nagyobb úrral. De az, aki művelt ember, hiszen itt is a műveltséget kiemeli, Merufél Rendszivel kapcsolatban is, Hunanup, az viszont szépen fogalmazza meg a mondatait, és az, hogyha tartalmában jó, amikor megkérdezik, mert ez ugye más intermekből kiderül, hogy azért akármikor nem szabad beszélnie a hierarchiában lejjebb levőnek, csak amikor megkérdezik, de amikor megkérdezik, akkor viszont rendesen fejtse ki a gondolatait. Tehát itt ebben ez lehetett.
Várjál csak, mondtam, hogy ez egyébként nagyon érdekes volt ennek az a része, hogy a nyomorult gátjává tettek. Tehát ez azt jelenti, hogy meggátolták a parasztot abban, hogy igazságot szerezzen magának, vagy...
Hát ezt többféleképpen lehet érteni, mert itt az egyiptomi szó, ami itt van, az nyomorúságot is jelent. Tehát itt van az, hogy egy fordítás, az mindig választani kell valami közül. A több jelentésből egyet lehet csak leírni, mert különben nagyon furcsán lenne, hogyha ott lenne egy szó, és perjellel, vagy zárójelben, vagy szóval mellétéve még több jelentése ugyanannak a szónak. Tehát amikor ezt egyiptomiul olvasták, úgy hallgatták az írnokok, akkor ezt nyomorúságnak is, nyomorúnak is lehetett érteni. Tehát lehetett érteni a paraszt konkrét helyzete szempontjából, hogy te most a nyomorult létemnek a gátjává lettél, mert nem hadsz, nem úgy cselekszel,
ami az én nyomorúságomon segítene. De lehet úgy is érteni, hogy a nyomorúság gátjává tettek, tehát neked az a feladatod, hogy meggátold a nyomorúságot.
Hát igen.
Tehát ez egy többértelmű dolog itt.
Igen, hát tulajdonképpen maga a mondat az úgy hangzik, hogy a nyomorult gátjává tettek, aki őrzi, hogy meg ne fulladjon, s imette az ő tava lettél heves áramlású. Ez a heves áramlású. Hát egy tó soha nem heves áramlású.
Na, ha már leragadtunk itt, akkor nézzük, hogy mi van egész pontosan itt. Azzal kezdődik ez a részecske. Lám, a rablónak vagy a tolvajnak a felemelése az, amit te csinálsz, pedig bíznak te benned. Te vagy az, aki a törvény megszegőjévé lettél, pedig te adod a gátat, és akkor itt jön ez a bizonyos már vagy máír, ami ugye több mindent is jelent, jelenti azt, hogy valaki szerencsétlen, akinek segítségre van szüksége, lehet egyszerűen szegény, vagy pedig elnyomott, alárendelt is, hiszen a már az elnyom, legyőz, abból a szóból származik, de mint közfőnév lehet a szerencsétlenség, a nyomor, a gond, probléma, nagyon gyakran a negyes polgárokkal, tehát a polgárság alsó rétegével kapcsolatban szokták mondani, de ugyanakkor, hogyha arra gondolok, hogy van a máru, ami viszont az örömház, akkor azért itt van egyfajta érdekes kettősség is. De visszatérve erre a nyomorra, a szerencsétlenségre, amit szintén kifejez, máru formájában a kötelék, amivel megkötöznek valakit, azt is jelenti. Tehát te vagy az, aki a gátja vagy, és a gátat a denit szóval fejezték ki, ami nem csak gátat jelent, hanem valaminek a részét is, de itt a determinatívum alapján egyértelmű, hogy a folyóhoz kötődik. És a kapcsolatuk az az ennes birtokos esettel van, tehát közvetett birtokviszonnyal, aminek ugye az iránya, mint említettem, többféle lehet. Tehát a szerencsétlenségnek a gátja, vagyis amelyik szerencsétlenséget okoz, de azt is jelentheti, hogy a még a szerencsétlenséggel szemben gátat vet. Tehát ez van előtte, majd utána jön az a mondat, hogy a száú, vagyis a védelmezője, vagy a vízében levőnek, az úszónak, vagyis hogy annak, aki az ő vízében van, a törvényszegőnek a vízében van, vagyis hogy aki bajban van. És úgy folytatódik, hogy íme te az ő taván vagy, és hogy kinek a taván, annak a taván, aki szetyáú, vagyis akit lefelé húz a víz, tudnélik. Na most ez az, amit Dobrovics Aladár egy képpel próbált visszaadni, és ilyen módon a mi húzza le az embert az ár, és ezért lett belőle. De írhatott volna örvényt is, mert hogy a tóban örvény lehet. Tehát innen jön ez a bizonyos kifejezés.
Jó, menjünk akkor itt az ötödik panaszra.
Szerintem hallgassunk zenét, és utána kezdjük el részletekbe, és előtte viszont még ezt gyorsan befejezném.
Volt még valami?
Még ehhez a kérdéshez, az erkölcsi felfogáshoz, és hogy ez a mai igazságfogalom értelmezésében miben közös, az volt, hogy aki amiért megdolgozik, azt jogosan megértelmi, azt megilleti. Tehát, hogy ez a szemlélet ma is és akkor is élt, ez a közös benne.
Hát igen, vannak, akik ezt komolyan veszik.
Aztán volt egy olyan kérdés, hogy milyennek mutatkozik a paraszt? Olyan, mint aki elfogadja a helyzetet, de szeretné, hogyha pozitív döntés születne az ő szempontjából. Tehát elfogadja a helyzetet, ami van, elfogadja, hogy majd Merufia Renci dönteni fog, de reméli, hogy az ő érdekében fog dönteni.
Hát gondolom, ebben ez úgy van, hogy kénytelen elfogadni azt a helyzetet.
Hát ez így igaz. És akkor az utolsó kérdés, miért érezhette élménynek a fáraó ezt a beszédet, hiszen leíratta? Azért, mert a paraszt nem könyörög, nem kíván szánalmat kelteni a maga irányában a beszédével, és szabatosan, szép kerek mondatokkal fejezi ki magát.
De azt mondanám, hogy így születnek a forradalmárok.
Akkor jön a zene.
Inni ruhi bititzahib minni, wa ad-dunya lih ليه ليه وقفت خلاص بيا ضاعت خلاص إلا عشانها بغني سابتني ليه 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 ودموعي في عينيا راحت وسابت قلبي خايف موت وسابتني عايش كل ثانية بموت تنسى الملامح فاضي من جوا مجروح ومسروخ بس
Kedves hallgatóink! Önök még mindig a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság Fáraók Földjén című műsorának Sinuhe
irodalmi magazinját hallgatják.
Ezt mindig ráhagyom a Hédire, olyan szépen tudja mondani. Eddigiekben a Paraszt Panaszai panaszgyűjtemény 5. részénél tartottunk. Hédi fog erről beszélni.
Tehát akkor kezdjük az 5. panasszal, ahol a halászat különböző szakkifejezései fordulnak elő, és sajnos olyan kifejezések, hogy sokszor nem tudjuk, hogy pontosan mit is jelent a szó után levő meghatározó jel, ahogy mondani szoktuk, determinativum, árul el valamit a szónak a jelentéséről.
Nézzük akkor, hogy milyen halászok és milyen halak szerepeltek benne. Először is van a hudu, aki egy halász, ez egyértelműen látszik abból, hogy egy emberdeterminatívum van mögötte. Utána egy rész hiányzik, biztos, hogy valamilyen ige szerepelt, mert a her plusz infinitívos szerkezetet föl lehet ismerni. Na most a huduról tudjuk, hogy ennek a töve az a hud szó, vagy hud szó, és a hudról megállapították, hogy ez kézi hálóval történő halászást jelenti. Egyébként a hudu szó, tehát ugyanez a szó, máshogyan, más determinatívummal írva hordozható széket jelent, tehát mindenképpen olyan, ami kézben való, könnyű, magával lehet vinni, és egyébként a hud az még jelent olyan is, hogy gazdag. Tehát itt egy olyan halászról van szó, aki hálóval halászott, de kis egyesével történő halászásról van szó, tehát minden valószínűség szerint egy nagy halra halászott. A mehit hal, ezt megint gond van a meghatározásával, igazából nem tudjuk, hogy milyen hal, többféle is fölmerült. Van egy istennő, egy mendészi istennő, akit Hatmehitnek nevezzek, ezeknek a halaknak az élén levő istennő, és mivel istennő ábrázolása is többen maradt, részben amuletteken, de szélén is van ábrázolása, meg a kis bronzok között is, és fölismerhető a feje tetején egy hal, és ezt a halat zoológusok megpróbálták azonosítani. Nagyon sokáig tartotta magát az a nézet, hogy itt egy delfinről van szó, az utóbbi időben már más az elképzelés. Tulajdonképpen kétfajta halat szoktak feltételezni, úgy tűnik, hogy inkább a sílbe hal, a sílbe misztusz hal, tehát az elektromos hal, de ez nem teljesen biztos, mert elképzelhető, hogy a bárhoz binni, ez is fölmerült. Minden esetre az biztos, hogy egy halféle, viszonylag nagy hal, az ábrázolások alapján ez megállapítható, tehát teljesen logikus és magától értetődő, hogy hálóval, egy halat egy hálóval lehetett fogni, ugyanakkor azt is mutatja, hogy nem óriási nagy hal, mint a látészhal például, úgyhogy teljesen érthető, hogy önállóan külön ezt a halat felsorolják. Most a következő halász, a neve nem biztosan olvasható, mert az első jelnek a helye hiányos, és ennek következtében csak feltételezni lehet, hogy N hanggal kezdődik, és akkor niu lenne, de akár mi is hiányzik onnan, nem ismerjük egyébként ezt a szót, tehát nem tudjuk, hogy mit jelent. Az viszont biztos, hogy utána ez a her plusz infinitívusos szerkezet következik, és her szema van, tehát megöli, és a megölésnél egy késdeterminatívum szerepel, és magánál a halásznál meg egy kardeterminatívum, tehát ez minden valószínűség szerint valami erővel kifejtett munka lehetett az íj halnak az elfogása, mert hogy ezt az íj halat, ezt sem ismerjük, fogalmunk sincs, hogy milyen hal lehetett. Most visszatérve még a mehit halra, elfelejtettem mondani, hogy hát mehit istennővel kapcsolatban, hogy ő Mendésznek volt a főistennője. Volt egy férje is, Bánepcsednek nevezték, a mendészi Kos néven szokták egyébként emlegetni, és a középbirodalom korától szoktak párban megjelenni. Az óbirodalom korában a IV. Dinasztia idején tűnt fel Hátmehit istennő, és akkor még önálló volt, és az egyiptomi istenképzetek fejlődését jól mutatja, hogy a középbirodalom korában, tehát amikor férje is lett, kezdték közelíteni Háthor istennőhöz, és Háthoron keresztül egyre közelebb került az oziriszi hármassághoz, tehát Ízisz istennőhöz, ő a saját személyében, férje pedig, mint a Bá, vagyis a Bá lélek, Neb-Dzset, az örökkévalóság urának a Bá lelke, vagyis Ozirisznek a Bá lelke, Ozirisz lelkének a megtestesítője, a férje. Lett valamikor egy gyermekük is, egy fiú gyermekük, és a harmadik átmeneti korban ez a fiú gyermek istenség teljesen természetszerűleg következett, hogy ezután Harpokratésszel vált azonossá. Tehát vele kapcsolatban ezt lehet tudni, egyébként nem volt egy nagyon népszerű, nagyon sok helyen tisztelt istenség, helyi istenség volt, Mendész körzetére korlátozódott a tisztelete. Akkor most visszatérve a paraszpanaszainak a következő halához, tehát az íj, nem tudjuk, hogy ez milyen hal lehetett. Az írás módjából, hogy íj, a jön, tő szerepel benne, elképzelhető, hogy valami olyan hal, amit viszonylag könnyen lehetett elfogni, mert hogy oda jött, rajzott. Nem tudjuk. A következő hal felsorolásnál már megint más a helyzet, ott a remu hal szerepel, ami egy teljesen általános halfogalom. Tehát ez azt jelenti, hogy itt általában a halakról van szó. Legalábbis ezt gondolná az ember, hogyha nem nézné meg, hogy milyen ige szerepel előtte, mert itt a szet szerepel. Tehát a szet remu, ez is egy halászfajta, és a szeti szó, tehát a szet remunak a töve, ez viszont a lőni igével áll kapcsolatban, tehát az íjból, kilőni, az íjjal lőni. Ez a halász nagy valószínűséggel az íjjal vadászott, az íjával fogta el a halat.
A nyillal lőtték.
Igen, tehát nyillal. Nyillal lőtte le a halat. Na most a nyílnak a használata, hogy a nyíl az hogyan vált halász szerszámmá, ezt úgy lehet elképzelni, hogy a nyílhoz hozzá kötöttek valamilyen kötelet, és ilyen módon a nyíl beleállt a halba, és vissza lehetett húzni a kötél segítségével a zsákmányt. Ezt tűnik megerősíteni az is, hogy ez a bizonyos szetremu halász szigonyozással fogja el a halat. És milyen halat fog el? Nem tudjuk, hogy milyen halat. A neve a halnak Aubebu. Minden valószínűség szerint ez egy nagy méretű hal, hogyha szigonyt bele lehetett lőni. Még egyfajta halászról van itt szó, a Dzsabehuról, akiről megint csak nem tudunk tulajdonképpen semmit, csak annyit, hogy itt is halászról van szó, egy olyan halászról, aki minden valószínűség szerint egy bizonyos halra specializálódott, arra a halra, amit Pakernek neveztek, csak erről megint csak nem tudunk semmit. Következő halász már valamivel többet árul el az írás képe, mert hogy a következőt az uha a hajóval, hajójellel írták, és a hajójel után van ott ez a bizonyos haldeterminatívum. ebből arra lehet talán következtetni, hogy itt egy olyan halászról van szó, aki talán nem is csak egyedül halászott, mert hogy az ige, ami vele kapcsolatban áll, az nem halra vonatkozik, hanem a heba szó szerepel mellette, aminek több jelentése van. Mint főnév azt jelenti, hogy veszteség, de mint ige, alapvetően vagy táncol, vagy levág, szétvág. És utána pedig iteru, tehát a folyót vágja ketté. Na most ebből nyilvánvalóan az következik, hogy ez a halász bárkán hajózott, és ebből már elképzelhető az, hogy ez a halász esetleg nem egyedül halászott, hanem hálót vetett ki, és többen voltak egy csónakon. Minden esetre többféle halászt felsorolt emberünk, és csupa olyan halászokat, akik specializálódtak egy-egy hal fajtára. Mindezek után egy új megszóval, tehát egy új gondolatot bevezetve, magát, Renzit, Merufiát ezekhez az emberekhez hasonlítja, mert azt mondja, hogy te olyan vagy, mint Menet, Iri, vagyis hozzájuk hasonló vagy, és ez a hozzájuk hasonló, ez többféleképpen ki lehetett fejezni az ókori egyiptomiban, biztos nem véletlen, hogy így fejezte ki. Lehetett volna a Szenui, az ő másodikuk, szó szerint, Tut, a képmás formával is az ő képmásuk vagy, de ő itt a Menet szót használja, ami a mi XY-unknak felel meg, és az Iria hozzátartozó szóval fejezi ki ezt a gondolatot.
Hát, inkább mondd azt, hogy ő hozzájuk hasonlatos, hát hiszen nem tartozhat hozzájuk.
Te
nem?
Olyan vagy, mint a... Igen.
Mint ők.
Mint ők, mint igen. Ők. Na, és akkor utána folytatódik, hogy ne rabold meg a szegényt a vagyonától. Itt ugye ez egyszerűen egy kérés, amelyiket aztán a paraszt kifejt a továbbiakban, azzal, hogy az a vagyon, az a kis semmiség, ami a szegényé, amit egyszerűen csak ihetnek a dolognak, nevez meg a szövegben, az a szegény számára sokkal több egy egyszerű apró dolognál, mert hogy az az ő holmia, ez az ő lélegzete. Tehát ez az, amitől ő élni tud, mert hogyha azt a kis kevés semmiséget, ami neki van, azt elveszed, akkor egyszerűen nem tud élni. Tehát amit az zene előtte is elmondtál, hogy ezzel az élet lehetőségét veszed el, a fenedzsef, az ő orrának veszed el a leheletét. Na most utána egész pontosan itt úgy van, hogy bedugult tőle az orra. Tehát az egyiptomi kifejezésben a debeb szó szerepel, ami elzár, eldugaszol. Úgyhogy az orrát bedugod vele, hogyha elveszel tőle valamit. Ez gyakorlatilag megint egy érdekes kis ellentét, hogy elveszel, akkor hely keletkezik, az a képzete van rögtön az embernek, és ugyanakkor itt meg az jön, hogy azzal elzársz valamit. Tehát, minthogyha oda tömnél valamit az orrához.
Na, akkor... Kérjünk egy kis zenét.
Jó, úgyis a végére értünk már gyakorlatilag az ötödik panasznak, úgyhogy mindjárt jöhet majd a hatodik.
Yeah.
Kedves hallgatóink, a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság Fáraók Földjén című műsorának Sinuhe
irodalmi magazinját hallgatják.
Ezt mindig ráhagyom a Hédire. A Paraszt panaszai 5. részénél tartunk. Hédi fog erről beszélni.
Ahogy folytatódik, bíróra hegyezi ki, hogy a te feladatod, a te tisztséged ezúttal az, hogy bíró vagy, akit megbíztak azzal, hogy kihallgassad az embereket, és utána megbüntesd a megbüntetni valót. A két fél között ítélj, hogy megbüntesd a rablót. Akkor most jön a következő ellentét, hogy de hát te a rablót támogatod, jól lehet, te benned bíznak az emberek, és itt a bízni kifejezésnél a mehibet, a szív megtöltését használják, tehát ez is egy egyiptomi érdekes kifejezési mód, hogy az ib szívet, ugye kétfajta szívet különböztettek meg az egyiptomiak, a hati szívet és az ib szívet. Az ib volt az ősibb szó, az még a sémi hámi nyelv, vagy pedig szokták mondani afroázsiai nyelvnek is az egyiptomi, tehát a legrégebbi rétegből származik. A másik szív szó az már, amikor elváltak az egyes nyelvek, és az egyiptomi önállóan volt, tehát a hati az már egy egyiptomi szóból képzett szó, ami elől van. Tehát az előső részen levő az a szív. Most ezt a két szív fogalmat egymással párhuzamosan használták az egyiptomiak. Bizonyos kifejezésekben a hati szerepel, más kifejezésekben az ib. De ez a két szó a köznyelvben tulajdonképpen úgy tűnik, hogy teljesen összeolvat, de azért mégiscsak éreztek ott valami különbséget, mert például a halotti szövegekben, amikor nagyon fontos volt, hogy teljesen pontosan mondjanak el mindent, nehogy bármi félreértésre okot adhassanak, hiszen az a túlvilági életüket befolyásolta, akkor a halottak könyve 30b-ben, mind a kétfajta szívet mondják, az én ipszívem, az anyámtól való ipszívem, az anyámtól való hati szívem. Tehát mind a kettőt felsorolják a biztonság kedvéért.
Ajajajajaj. Mi az, hogy az anyámtól való? Hiszen az embernek az anyjától van a szíve, meg az apjától.
Hát az, hogy ez a saját szíve, hogy nem valaki másnak a szíve az, aki majd a túlvilágon, a halott helyett, a kettős igazság csarnokában, erre a bizonyos mehátra, a mérlegre fölkerül, annak az egyik serpenyőjébe, hogy a másik serpenyőbe a Maat tollat, vagy Maat istennőnek az alakját belerakják. Apropó, innen jön az, hogy könnyű, mint a pihe, mert hogy ugye, hogyha valakinek a szíve nem olyan könnyű, elbillen a mérleg, és akkor nem nyer örök életet, hanem örökre elpusztul az illető. Meg tulajdonképpen erre a mérlegre vezethető vissza, hogy halottakról jót vagy semmit, mert ugye, hogyha a halotti szertartások folyamán, amikor a szívet helyettesítő szív skarabeuszra elmondták a megfelelő ráolvasást, és elárultak valami negatív dolgot is a halottal kapcsolatban, akkor, hogyha arra rákérdeztek a túlvilági ítéletnél, akkor ha az a szív tagadta, hogy nem, olyat nem csinált, akkor félrebillent a mérleg, mert az igazságnak nem megfelelően válaszolt. Ha viszont azt mondta, hogy igen, elkövette azt, akkor meg ő maga vallotta be, hogy bűnt követett el, tehát így is, úgy is, akkor elvesztette az örök életét.
Bocsánat, az örök élet elvesztése mit jelent?
Hát az azt jelentette, hogy az egyiptomiak elképzelése szerint a földön, amíg éltek, ez egy bizonyos intervallum volt, az ideális, áhított életkora 110 év volt, ezt gondolták úgy, hogy éppen egészségesen le lehet élni, tehát 110 évesen még lehet valaki egészséges, ez volt az az öregkor, időskor, amit szerettek volna elérni az egyiptomiak.
És közben meghaltak utána, 30 éves korukban.
Nem mindenkit, az átlag életkor az 36 évesnek 36, szokták igen. mondani, na de ebbe benne van az, hogy nagyon sokan ugye csecsemőkorban meghaltak, nagyon sokan kisgyermekkorban, nagyon sokan a szülésben, nagyon sokan a betegségekben, háborúban, Tehát voltak, akik fiatalkorukban hamar meghaltak, mások viszont időskort is meg tudtak élni. Dérán Medinében a munkások között tudunk olyan munkásról, tehát aki a király síron dolgozott, igaz, hogy előjáró volt, aki 80 évet is megélt.
És Ramszesz a 90 évével?
De ő fáraó volt, tehát ő a legjobb elbánásban részesült, míg a munkások azért nem annyira jó elbánásban. Tehát voltak a szegényebbek között is, csak azt akarom mondani, akik magas életkort megéltek, de 110 volt az, amit elkívántak érni, az volt az áhított öregkor. Utána meghaltak.
Ez azért nagyon érdekes számomra, mert tegnap én a hindu vallásról tanultam, a hindu vallásról 100 év volt. Az óegyiptomiaknál 110 év volt. Ez valami számításon alapult, vagy csak egyszerűen elhatározták?
Hát arról nem szólnak a forrásaink, hogy miért éppen 110 év, de valahogy ez volt az, amit úgy szerettek volna megélni. Értem. Na de hogyha meghaltak, akármikor, ha valaki meghalt, akkor ha a testét éppen meg tudta őrizni, ezért kellett mumifikálni, a bál lelke, ugye, halálkor kiszállt, és a kettős igazság csarnokában találkozott a mumiájával. Itt, ha igaznak ítélték az illetőt, igaz hangúnak, hogy pontos legyek, akkor a bálélek vissza tudott költözni a mumiába, és ettől kezdve a saját testében tudott a túlvilágon természetesen jönni, menni, mozogni, enni, inni, mindenféle cselekedetet elvégezni, amit bárki más is el tudott végezni.
És miután itt adott esetben egy parasztról volt szó, ez annyit jelent, hogy a túlvilágon is a paraszti munkát végezte. Boldogan.
Végezhette, és ideális, csodálatos körülmények között. De egy kicsit a hatodik panaszra is térjünk át, mert hogy hatodszor is eljött a paraszt, hogy könyörögjön, és ezúttal mindjárt azzal kezdte, hogy úr, mégpedig egy olyan úr, aki a hazugságnak a levágója, aki levágja, megszünteti a hazugságot, elmulasztja a hazugságot, tehát hogy elmúljon a hazugság, úgy fordítja Dobrovics a Ladár. Utána olyan, aki megteremti, létrehozza, a héper szóval szerepel, az igazságot. És utána ugyancsak megteremti, létrehozza a jó dolgot, a helyes dolgot, és a gonosz dolgot, a rosszat pedig elpusztítja. Utána nagyon érdekes az, hogy olyan, mint amikor jön a jól lakás, mely véget vet az éhínségnek. Itt ugye megint jellegzetesen a paraszti a mindennapi életre visszatér a saját tapasztalataira, hogy eszébe jut, hogy na, a jó dolog, mi a jó dolog, amikor jól lakom, amikor nem éhezem. Mert ugye a paraszti élethez azért hozzátartozott, hogy van ott bizony olyan időszak, amikor nagyon kevés már az étel. És a másik a ruha, mely véget vet a meztelenségnek. Ez megint csak arra utal, hogy a ruhát a parasztok saját maguknak készítették, a házban felállított szövőszéken, az asszonyok maguk szőtték azt a zsákruhát, amit ők viseltek, férfiaknak ezt a bizonyos leplet, amit magukra tekerve, mint szoknyát hordtak, és hát ehhez kellett a len, amiből előállítják a fonalat, amit szintén maguk sodortak. A műhelyekben, mert ugye azért műhelyekről is tudunk, a nagyobb helyeken voltak műhelyek, ott finomabb ruhákat állítottak elő, és például a királyi vászon, amit szoktunk emlegetni, csak ilyen műhelyben készült, hiszen az nagyon nagy szakértelmet igényelt. Azt is hozzá kell tenni, hogy a királyi vászon előállítása, az igazi királyi vászon, ami gyakorlatilag áttetsző volt, azt már a függőleges szövőszéken állították elő, így a házi iparban, meg otthon, meg a gyalog szövőszék volt, tehát a fekvő szövőszéket használták. Viszont itt jelezték, hogy be kell fejezzük a műsort, akkor most itt kénytelenek vagyunk abba hagyni, és...
Hát majd a legközelebb, amikor eljutunk ugyanehhez a műsorhoz, azért...
Folytatni fogjuk
ezt a magyarázatot, mert a hetedik panasz az meglehetősen hosszú.
Szóval a hetedik panaszt a következő alkalommal majd megnézzük.
Jó. Hát akkor... De kétségbe esetten integetnek, úgyhogy itt az ideje talán, hogy befejezzük. Kellemes hétvégét kívánunk, és a viszonthallásra.
Viszonthallásra.
Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.